Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Család Isten terve címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Híd Tudományi Főiskola konferenciát tartott október 10-én a Liceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. A konferencia második szekciójában a házassággal, családdal kapcsolatos, speciális kérdésekről esett szó. Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt vezetője Ursula von der Leyen és Manfred Weber meg akarja buktatni a szuverenista magyar kormányt, és a helyére egy brüsszelita kormányt akar ültetni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor a Magyar Uniós Elnökség szerdai Európai Parlamenti programismertetőjét követő vitát úgy értékelte, az a tényeket mellőzte, gyűlölködő volt és nem törődött Európával, az európai emberekkel, csak a támadás jellemezte. A kormányfő azt mondta, a vita arról szólt, hogy meg akarják buktatni a magyar kormányt, és a helyére az európai szocialisták Dobrev Klárát, a néppárt pedig a Tisza pártot Magyar Péterrel akarja kormányon. A Magyar Uniós Elnökségi Programot a kormányfő átgondoltnak, színvonalasnak, kiváló szakmai munkának nevezte. És elmondta, a mi legnagyobb szövetségesünk a valóság és a nyilvánosság. Én nyíltan fogok beszélni, ha megtámadnak. Előveszem a tényeket, fogalmazott. Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, fényesek a magyar gazdaság hosszabb távú kilátásai. A Magyar Falu programnak köszönhetően a vidék fejlődik, számos fejlesztést hajtottak végre annak köszönhetően. Közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos, a Jászt-Nagymunszolnok vármegyei Tiszapüspökiben. Gyopáros Alpár elmondta, a Magyar Falu program része a falusi csok, amely keretében azokat a fiatal családokat támogatják, akik kis településen, a szülőfalujukban maradva szándékoznak otthon teremteni, családot alapítani, vagy akik visszaköltöznek oda. Több tízezer családi otthon megteremtését, fejlesztését, bővítését támogatták a programban, a falusi csokon keresztül, tette hozzá. A stroke korai felismerését célzó programokat rendez szombaton 19 településen a Magyar Stroke Társaság a Rotary Klubbal karöltve, közölte a Pécsi Tudományegyetem. A Baranyai Felsőoktatási Intézmény közleményében azt írták, hogy a prevenciós nap keretében Pécsen kívül többek között Miskolcon, Nyíregyházán, Szentendrén, Kecskeméten, Mosonmagyaróváron és Budapesten is lesznek programok. A cél az, hogy a laikusok is időben felismerjék a stroke finom klinikai jeleit, és így a lehető leggyorsabban érkezhessenek a stroke beteghez a szakértő segítséggel, hiszen ennél az idegrendszeri betegségnél minden percnek hatalmas jelentősége lehet a felépülés és a gyógyulás szempontjából. A magyar bankrendszer stabil, ellenálló jelentős tőke és likviditási tartalékokkal rendelkezik, hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a Gránit Bank üzleti reggeli rendezvényén, a gazdasági helyzetről és a kilátásokról tartott előadásában. Hozzátette, a nem teljesítő hitelek aránya továbbra is alacsony, ugyanakkor a banki működési költségek uniós összevetésben magasak, de a piaci verseny a költségek csökkentésére ösztönzi a szektort. A jövő héten kedden rendezik az első EU-Albánia kormányközi konferenciát Luxemburgban, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ismertetése szerint a konferencián, amelyen az albán miniszterelnök és Szijjártó Péter fog elnökölni, megnyitják az első albán csatlakozási fejezet csoportot, amellyel megindulnak a valós albán uniós csatlakozási tárgyalások. Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem a Debreceni Tankerületi Központtal és a Debreceni Szakképzési Centrummal a tanárképzés szakmai gyakorlatának elősegítésére. Pósánné Rácz Anna Mária a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára elmondta. Az együttműködésből jól látszik, hogy az egyetem és a partnerek elkötelezték magukat a minőségi tanárképzés mellett. A Máltai Szimfónia program hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, iskolai teljesítményük javulásához. Derül ki az Edukáció folyóirat egyik számában megjelent tanulmányból. A Máltai Szeretetszolgálat zenei esélyteremtő programjának kedvező hatásait egy éven belül két egyetemi kutatás is igazolta. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében az északi középhegységben és a Dunatisza közén felhős marad az idő, másutt derült lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Somogyi Márton technikus, Domán Vivien hírszerkesztő, Turi Sarolt a zenei szerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Ma 20 óra 5 perctől meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, az Liceumi Krónikát. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb az idén 30. alkalommal megrendezésre kerülő Vecán Pál egyházzenei kórus találkozó koncertjeit ismertetjük. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ októberi rendezvényei közül válogatunk, végül pedig az Egri Kulturális és Művészeti Központ, valamint a Bródi Sándor Könyvtár októberi-novemberi programjait ajánljuk figyelmükbe. Rövid ajánlunkban Gergely Erna, az Egri Kulturális és Művészeti Központ szakmai vezetője beszél.
Kezdésként merüljünk is el a képzőművészet lenyűgöző világába. Október 3-án nyílt meg Fejes Adrián Rezdülések 2 című kiállítása a Bartakovics Béla Közösségi Ház galériájában. A tárlat október 27-ig várja az érdeklődőket, Fejes Adrián művészete magával ragad minket, éppen festményei a természet különleges formáit és alakzatait ábrázolják különféle anyagokon. Érdemes időt szakítani erre a mélyebb üzenetet közvetítő kiállításra.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház adása szól, majd ellátogatunk a 8. vármegyei közfoglalkoztatási kiállításra. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán október hónap kapcsán a rózsafüzéről, Máriához való kapcsolatunkról elmélkedünk Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetesen tagjával. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik a SZETA most lezárult Egyeztessük jogainkat, Párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjét, valamint beszámolunk az Egri Kórház nemrégiben kapott adományáról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban. A magányosságról és a közösség életről beszélget a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A nyári szünet után ismét jelentkezik a Tittel Podcast, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pár könyvtárának életét mutatja be. A tanév kezdetén Kovács Attila könyvtáros és Laskai Anna szaktájékoztató arra kereste a választ, hogy milyen hatással van a könyvtárakra a mesterséges intelligencia. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogelődjének csaknem 151 kori hallgatója vette el díszoklevelét a Líceumban tartott ünnepségen szeptember 21-én. Az 50, 60, 65 és 70 éve végzett pedagógusokat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor köszöntötte, aki kiemelte, az ünnepeltek a hivatás szeretet, az életöröm és az alma mater iránti hűség példái. Szeptember 27-én tartották a Kutatók Éjszakája programsorozatot az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében. A látványos kémia és fizikai kísérletek, valamint a tudományt népszerűsítő előadások több mint 1000 érdeklődőt vonzottak az eseményre. A szervezők reggeltől késő estig szerveztek programokat a gyerekek és az idősebb korosztály számára egyaránt. A jelenlévők részt vettek interaktív szakmai bemutatókon, koncerteken és kipróbálhattak játékos feladatokat is. Megjelent a Stanford Elsevier lista a világ legjobb tudósairól, amelyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több kollégája is szerepel. 2017 óta jelentetik meg a világ legjobb 100 000 kutatója listát, amely a tudósok tudományos hatását méri. A rangsorba azon kutatók kerülnek be, akik a legjobb 100 000-ben és vagy tudományterületük legjobb 2%-ában vannak. A publikációkat és a hivatkozások számát figyelembe véve 5 eszterházis tudós kapott helyet a listán. Országosan egyedülálló, vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult 2024. szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az első tanítási nap alkalmából Egerbe látogatott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, aki elmondta, a vallásturisztikai szakemberek nem csupán munkát végeznek, nem csupán az a feladatuk, hogy a kövekre rámutassanak, hanem hogy feljebb emeljék az emberek tekintetét, és magára az élő Istenre irányítsák, tette hozzá a főtitkár. Kiemelte továbbá a képzés ökumenikus jellegét, amely még gyümölcsözőbb együttműködés alapja lehet. Domjánné dr. Habil Nyizsalovszky Rita, az Egyetem Turizmus Tanszékének vezetője hangsúlyozta, a vallási turizmus egyfajta missziós eszköz, ami a hit átadásának szintere lehet. Hozzátette, az oktatók feladata, hogy magas szintű szakmai és gyakorlati tudást adjanak át, amely mögött egy hiteles lelki élet áll. Teltházas előadást tartott szeptember 24-én Egerben Pál Ferenc, római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó, a múlt, jelen és jövő kapcsolatáról és a traumák feloldásáról az egyetem hallgatóinak. Az este fő kérdése az volt, hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható szabadon a jövő. Pál Ferenc atya kifejtette, azok élnek jólétben, akik boldogok tudnak maradni attól függetlenül, mennyi rossz dolog történt velük a múltban. Ennek titka, hogy a negatív múltbéli történeteinkhez egy pozitív befejezést írjunk. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Beszélgetéseink mindig valamilyen fontos könyvtári kezdeményezésről szólnak. Témánk érintheti a kutatást, a tanulást, a rendezvényeket, a programokat. Célunk újdonságaink bemutatása. Mostani témánk nagyon mai, mondhatni percről percre újabb. A mesterséges intelligenciáról van szó. Aki legtöbbet foglalkozik ezzel kollégáim közül, az Kovács Attila könyvtáros, ezért most őt kérdezem. Én Laskai Anna vagyok, az egyetem könyvtárának szaktájékoztatója. Beszélgettünk arról, Attila, mielőtt tervezgettük ezt a találkozót, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan rövidítsük, ha nem akarjuk mindig kimondani. Ugye itt szóba került az EMI, ennek a rövidítésnek az angolos verziója az MI. Beszéltünk arról, hogy legyen-e AI, AI. Ezt csak azért mondom, mert itt a beszélgetés elején, hogy az AI tűnt a legkomfortosabbnak számodra, úgyhogy én is ezt igyekszem majd lekövetni. De hát, ahogyan mondtam is, a témánk a mesterséges intelligencia. Épp azért vagy te a vendégünk, mert bármi, ami ezzel kapcsolatos a könyvtárban, nálad fut össze, illetve a te nevedhez köthető. Mit mondanál, hogyha azt mondom AI és a Tittel Pál könyvtári mindennapok?
Egyelőre a könyvtárban még rendszer szinten nem használunk AI technológiát, inkább hallgatói oldalról kapunk olyan kéréseket, kérdéseket, amik ehhez kapcsolódnak. Én nagyon reménykedem benne, hogy hamarosan azért a mi mindennapjainkba is beépül, mert nagy segítséget tud nyújtani nekünk is. Persze kockázatai is vannak, akár biztonsági, akár emberi szinten, tehát hogyha nagyon sok tudás lesz az AI technológiákban, akkor elképzelhető, hogy mondjuk kevesebb humán erőforrásra lesz szükség, de információ szolgáltatás szempontjából, tehát hogyha a hallgatók szempontjából nézzük, hogy őket hogy tudjuk kiszolgálni, akkor nagyon nagy előnyei lesznek, mivel óriási tudáshalmaz lesz benne. Az első, ami szerintem a jövőben meg fog jelenni, hogy a katalógus, tehát a könyvtári kereső be lesz építve egy mesterséges intelligenciás rendszerbe, és a hallgatók gyakorlatilag mint egy chat kérdezhetnek tőle, és nem kell egy ilyen régi keresőt használniuk, ahol tudni kell, hogy érdemes társszavakra keresni, mit kell pontosan nézni a találatoknál, hanem felteszi például azt a kérdést, hogy Adinak milyen könyvei vannak nálunk, és hogyha kilistázza neki a AI-os chat, akkor azt fogja mondani a hallgató, hogy neki ebből 3 könyvre van szüksége, az megmondja, hogy pontosan hol van, mennyi van belőle, kölcsönözhető-e, és akkor melyik könyvtárost keresse. Ezzel gyakorlatilag egy csomó terhet veszünk le a hallgató válláról is, mert nem kell megtanulnia egy keresőt, nem kell megtanulnia a könyvtári jelzeteket például, hanem minthogyha egy könyvtárost megkérdezne olyan, viszont a könyvtárosok meg a munkájukból adódóan nem tudnak folyamatosan mondjuk online lenni egy Skype-on vagy egy Messengeren.
És egy kicsit ezt helyettesíti.
Igen, igen. És nekünk inkább az lesz a feladat, hogy az adatbázist, amiből dolgozik a mesterséges intelligencia, vagy gyakorlatilag az algoritmus, azt építsük, és persze valamilyen szinten irányítsuk magát ezt a felületet, hogy milyen válaszokat ad. És amikor bejön a hallgató, vagy az olvasó, onnantól már ugyanúgy szükség van ránk. A személyes jelenlétet ezt nem tudja helyettesíteni, de mi már inkább tapasztalatokból fogunk tudni segíteni neki, vagy tippeket tudunk adni, hogy írja meg a szakdolgozatot, módszereket adunk ahhoz, hogy hogy hivatkozzon jól, hogy találjon meg még plusz szakirodalmat, ami esetleg nincs fent online. Igazából szükség lesz a könyvtárosra ugyanúgy, csak megváltozik egy kicsit az, hogy milyen formában.
Igen, amikor a mesterséges intelligencia kérdéséről legelőször elkezdtek beszélgetni az én emlékeim szerint, ugye akkor is nagyon nagy kérdés volt, hogy a információk jelentős része a könyvtárban található meg, és ugye most is akár a kutatóknak, akár a hallgatóknak, a Tittelpár könyvtár olvasóinak rendelkezésére áll számos elektronikus dokumentum, számos adatbázisban fellelhető adat ahhoz, hogy megvalósulhasson az a fajta tanulási folyamat, kutatási folyamat, amire ők vágynak, és ezt támogatja a könyvtár. Amikor én voltam hallgató, akkor főként ugye még a Gutenberg galaxis végéről beszéltek az emberek, most leginkább az AI az, ami izgalomban tart mindenkit. De valahogy mindig a könyvtárak azt keresik, hogy hogyan tudnak ennek a folyamatnak akár a generálói is lenni, és hogyan tudják ezeket a folyamatokat jól kiszolgálni, hiszen én magam is azt gondolom, hogy a könyvtárak szerepe nem változik, ugyanúgy az információknak, az adatoknak a lelőhelye lesz, és a tudásnak a tára lesz a könyvtár. Nagyon izgalmas egyébként, amit mondtál, és köszönöm a konkrét példát, hiszen a mesterséges intelligencia mindig olyan megfoghatatlan. Ha segítesz egy picit ebben, hogy tisztázzuk, hogyha arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia, egyáltalán mire gondolunk, és a könyvtárak vonatkozásában mire gondolunk.
A mesterséges intelligencia kifejezés, ami nem tükrözi a valóságot, mert hogy emögött még nincsen intelligencia. Tehát ne úgy képzeljük el, mintha egy emberi agy dolgozna ott a háttérben, és ő mindent tud. Gyakorlatilag jelenleg az internetnek a mondjuk úgy nagy adatbázisából dolgozik, és ezeket az információkat, amiket ott talál, amihez engedik, hogy hozzáférjen, azt egy adatbázisba gyűjti, és ezt bizonyos algoritmusok alapján feldolgozza, és erre nem is látunk rá igazából tökéletesen, hogy hogyan rendszerezi már ezeket az adatokat, és egy szintén másfajta algoritmusokkal próbálja feldolgozni azokat a kérdéseket, amiket mi felteszünk, ha egy nyelvi modellről beszélünk, mondjuk a ChatGPT-ről, és gyakorlatilag próbálja is súlyozni, hogyha ő egy-egy szót felismer, akkor az után mi következhet, és annak mi lehet mondjuk úgy, hogy egy... És miután feldolgozta a kérdést, ugyanúgy a nagy adathalomból próbál egy olyan választ adni, amit mit fogunk tudni értelmezni. Ami hát lehet hibás, lehet, hogy nem lesz érthető. Vannak ezek a hallucinációnak mondott hibák, amikor mindenképp meg kell válaszolnia egy kérdést, de nincsen mögötte az az információ, amire szükség lenne, de valamit mégis kitalál, és mond egy olyan dolgot, ami igaznak tűnik, de mégsem az. Most erre például egy nagyon jó gyakorlati helyzet volt, amikor egy hallgatótól kaptunk egy e-mailt, amiben szakirodalmakat keresett, nagyrészt folyóiratcikkeket. És így utólag feltűnő lehetett volna, hogy a hivatkozások formája az nagyon tökéletes volt. És most ne értsen félre senki, lehet egy hallgatónak tökéletes a hivatkozása, de azért még ha valaki nem egy doktori képzésen van, de egy nagyon tapasztalt hallgató, nem biztos, hogy tökéletes lesz a formája ezeknek a hivatkozásoknak. Na mindegy is, nagyon az volt, nagyon jó volt. És kerestük, de sehol nem lettek meg ezek a tartalmak. És aztán fel lett téve a kérdés a hallgatónak, hogy mégis honnan szerezte ő ezeket, vagy hol hallott egyáltalán arról, hogy vannak, és kiderült, hogy ő a GT-től kért segítséget, és ő ezt gyakorlatilag elküldte nekünk, hogy nézzük már meg, hogy megvan-e. És hát gyakorlatilag egy sem létező volt. De a választ meg kellett adnia a nyelvi modellnek, és adott is. Most már ezek egyébként egyre ritkábbak, és egyre többször ténylegesen hivatkozik egy online tartalomra, de azért ilyenek előfordulnak. Na most a könyvtárnak valahol az is lesz egy szerepe, hogy ezek a hibákat felismerje, és valamilyen szinten nyilván, hogyha hozzáférünk a fejlesztési feladatokhoz, akkor ezeket javítsa, vagy segítséget nyújtson esetleg a fejlesztőknek. Én reménykedem, hogy az egyetemen is lesz majd egy olyan fejlesztés, amiben mi tudunk segíteni, hogy minél pontosabbak legyenek a válaszok.
És hogy ne nem létező könyveket kelljen keresnünk, amelyek még nem születtek meg, csak is a Chat GPT fejében. Igen, ez mindenképpen izgalmas, és ahogyan mondtad is, a könyvtárak, ha részt vesznek a fejlesztésben, nagyon nagy öröm számunkra, hogy az egyetemi mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértői testületnek te is tagja vagy. Mesélj erről egy kicsit, kérlek.
Eredetileg én csak arról hallottam, hogy lesz egy ilyen testület az egyetemen, és itt a könyvtárban beszéltünk róla, hogy szükséges-e ebbe valakinek képviselnie magát tőlünk, és hát végül is arra jutottunk, hogy mindenképp, mert hát az információszolgáltatás az tőlünk tud indulni, hogyha erre igényt tartanak a kollégák, és hát egyelőre még annyi tevékenysége volt, hogy egy ilyen iránymutatást alkotott arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciát az egyetemen hogy lehet használni, hogy érdemes használni. Feladatkörét tekintve egyébként pont ez is a célja, hogy tanácsot adjunk, hogy ha valakinek kérdése van, hogy például szakdolgozathoz ezt hogy lehet használni, és hogy például jelezni kell a szakdolgozatnál azt, hogy használtunk bármilyen mesterséges intelligenciát a megírásához, de akár pályázatoknál be lehet-e vonni ezt bármilyen feladatba, vagy a nemzetközi tudományos szakirodalmakban milyen újdonságok jelennek, meg milyen információk, amik hasznosak lehetnek az egyetemi képzésben, főleg itt helyben. Illetve egy kicsit összehangolni úgy általában az egyetemnek a mesterséges intelligenciás törekvéseit.
Ezért is jó, hogy van ott egy könyvtáros.
És igen, ezért is jó, mert így egyrészt mi is rálátunk, és tudunk segíteni, illetve hát mi is be tudunk kapcsolódni minden programba, ami itt indul.
2024 júniusában, június végén kaptuk meg ezt a szakértői testületi ajánlást, mi a mesterséges intelligencia alapú eszközök és forrásoknak a használatához, és ennek dokumentálásához ad segítséget és ad iránymutatást az egyetemen, és azt gondolom, hogy már önmagában ez a lépés is nagyon fontos, és nagyon jó, hogy van ez a testület, és valóban, ahogy mondtad is, azzal, hogy egy könyvtáros is a tagja, és többféle területről érkeznek ebbe a testületbe a szakemberek, biztosítja azt is, hogy minél szélesebb körben valóban ezek az iránymutatások, információk is meghonosodjanak itt az egyetemi szervezeten belül. De nem véletlen az, hogy a te neved került szóba, itt is te vagy ugye a vendégünk, de nem véletlen az, hogy a testületben is téged állt a könyvtár, hiszen azért amellett, hogy személyesen érdeklődsz ez iránt, az egész iránt, a különböző országos képzéseken és könyvtárosoknak hirdetett továbbképzéseken rendre részt veszel. Legutóbb július elején volt egy ilyen. Mik voltak ott a tapasztalataid?
Budapesten volt igámmal, Kapalkó Rékával egy képzésen, és igazából nem nagyon tudtam, hogy pontosan mire fognak fókuszálni, mert hogy még olyan megfoghatatlan volt, hogy a könyvtáraknak mit fognak mutatni, de így utólag nagyon hasznos volt elmenni, mivel azon túl, hogy megmutatták, hogy egyébként ez a mesterséges intelligencia hogy működik, illetve elmagyarázták az algoritmusoknak a felépítését. Nagyon sok gyakorlatot is csináltunk alapvetően a ChatGPT-vel, és arra épült az egész, hogy hogy tudunk jó promptokat, tehát ilyen kérdéseket feltenni. Próbáltak minket vezetni, hogy ha van egy feladat, például kellett csinálni a könyvtárunknak egy logót, amit gyakorlatilag generáltattunk a ChatGPT-vel, akkor így elmondták, hogy hogy kezdjünk neki, hogy ha nem tetszik az eredmény, akkor hogy formáljuk tovább ezeket a promptokat, hogy a mi igényeinek megfelelő legyen a végeredmény. Ez volt nekem egyébként a legjobb része. de elmondták azt is, hogy a hangalapú felismerés hogy működik, beszéltek arról, hogy a hangnak a rezgéseit a számítógép, illetve az algoritmus hogy ismeri fel, és akkor ezt hogy fogja ténylegesen írásban rögzíteni, hogyha szükség van rá, és erre hogy ad válaszokat. Megmutatták azt is, hogy ezt a ChatGPT-t hogy lehet egy külön rendszernek elkészíteni. Tehát, hogy ne kelljen megnyitni a weboldalt vagy a telefonos appot, hanem csináljunk magunknak egy ilyen kis felületet, ahol ezt tudjuk kezelni, és akár a hangalapú felismerést is bele lehet építeni. Illetve erről nem is tudtam, hogy a ChatGPT az önmagában tényleg csak egy nyelvi modell, de hogy a felületen, ahol ezt használjuk, egy csomó ilyen beépülő, kiegészítő, mondjuk úgy, hogy modult lehet használni, amivel akár kimondottan logótervezőt tudunk használni, kimondottan szövegfelismerőt, hasonlókat. Tényleg nagyon sok plusz információval gazdagodtunk ebből a szempontból is, de mutattak nekünk egy olyan rendszert, ami nem mesterséges intelligencia alapú, és azt próbáltuk, hogyha kapunk például leveleket hosszabbítás kéréssel kapcsolatosan, akkor hogy tudja ezt egy rendszer automatikusan megválaszolni, és hogy kell ezt felépíteni. Amivel arra próbáltak rávilágítani, hogy azért nem minden a mesterséges intelligencia, hanem vannak olyan rendszerek, amiket szintén a hasznunkra tudunk fordítani, és szintén egy ilyen idézőjelben mondom, hogy okos rendszerek, de mégsem mesterséges intelligenciák. Tehát, hogy nem mindenható ez a mesterséges intelligenciás rendszer és fejlesztés.
Vagy nagyon sedben rendelkezésünkre áll az eszköz, csak nem gondolunk rá, és valahogy a mesterséges intelligencia megjelenésével pedig, mintha fellélegeznénk, hogy ó, végre vannak eszközeink, pedig vannak eszközeink.
Igen, mert most ugye szinte divat lett ez a mesterséges intelligencia, mindenhonnan ezt halljuk. Mesterséges intelligencia alapú képgenerálás, képjavítás, szövegalkotás, videókészítés, zenekészítés. Tehát már a zenészeknél is felmerült, hogy jogi aggályok vannak abban, hogyha valaki egy ilyen AI-os rendszerrel csinál egy zenét. Mert hogy gyakorlatilag az összes zene, ami benne van az adatbázisban, azokból épít fel egyet. Tehát, hogy alapul vesz jogilag védett tartalmakat is akár. És hát persze azért a mesterséges intelligenciás rendszerek sokat hibáznak. Viszont, hogyha egy célrendszert használunk, akkor ott mi hibázhatunk, de maga az alkalmazás nem. Tehát, hogy azért még mindig használni kell a fejünket és a tudásunkat.
Na akkor ebből kiindulva, hogy használni kell a fejünket, kíváncsi lennék a saját élményeidre is, hiszen amikor a mesterséges intelligencia szóba kerül, én valahogy mindig párhuzamot érzek, tehát ahogy te is mondtad, hogy igen, promptolsz, de az gyakorlatilag azt jelenti, hogy régen megtanítottak a könyvtáros képzésen belül bennünket minél pontosabb keresőkérdést megfogalmazni. És én egyértelműen látom a megfeleltethetőségét, de te például használod a mesterséges intelligenciát a mindennapjaidban, és mi az, ami miatt téged ez érdekel, mozgat, azon túl, hogy könyvtáros vagy, és akár a könyvtári felhasználása is fontos számodra?
Egyelőre még nem túl gyakran, bár szeretném egyre gyakrabban használni, legfőképp a ChatGPT-t. Legelső olyan feladat, ami nekem kicsit meglepetés volt, hogy egy Excel táblázatot, több mint 1800 soros Excel táblázatot próbáltam meg valahogy rendszerezni, és tudtam, hogy ez a rendszer jól kezeli ezeket a táblázatokat, de hogy igazából nem gondoltam, hogy tényleg annyira jól. Ebben egyébként, hogy konkrét legyek, egy csomó beszerezhető telefon volt, és abból kellett leszűrnöm pár típust. És nem feltétlen ugyanúgy voltak megnevezve, hogyha színeket nézem, volt, ahol kék, volt, ahol blue, volt, ahol volt hozzá egy kód, volt, ahol nem. Na most ezt, hogyha hagyományosan Excelben csináltam volna, azért úgy elmatattam volna egy darabig. És fogtam magam, feltöltöttem ChatGPT-nek egy új chatfülébe, és megkértem rá, hogy válogassa ki nekem csak az iPhone-okból azokat, amik az alapmodellek, beírtam persze, hogy 64 GB-os 128, tehát hogy azért definiáltam ezt, és rögtön kaptam egy olyan Excel táblázatot, amiben tényleg csak az volt. De hát még ez is azért egy több százas lista volt. Jó, hát gondoltam, megkérem rá, hogy akkor külön munkalapokon válogassa ki nekem a különböző típusokat. És akkor ez is tökéletes lett. Aztán gondoltam, jó, hát akkor már innentől egyszerű, megkérem még rá, hogy akkor csak az alapmodellekből csak a feketéket válassza ki, és rendezze úgy, hogy a legolcsóbb legyen legfelül. És teljesen tökéletes lett. És gyakorlatilag egy 5 perc alatt végeztem ezzel az egésszel első nekifutásra, úgyhogy csak úgy nagyjából próbáltam tökéletesen megírni a promptot. Szerintem azért ez egy óriási dolog, mert ez egy csomó időt vett volna el a hasznos feladatoktól, mondjuk attól, hogy amikor az jön hozzám egy hallgató, 10 perccel többet töltsek el azzal, hogy segítek neki. És így meglettem 5 perc alatt, elküldtem az e-mailt, amiben a táblázat volt, és mindenki boldog.
Igen, most a múltkorában végignéztem, hogy kolléganőm kísérletezett és igyekezett minél jobban pontosítani ezt a promptot, hogy valóban minél pontosabb legyen a válasz és a találat is. És bennem az merült fel, hogy ha ennyire türelmesek lennénk, amikor a gyerekeket tanítjuk, és ennyire arra fókuszálnánk, hogy hogyan próbáljuk meg velük minél pontosabban láttatni a dolgokat, akkor mennyire hatékonyan oktathatnánk. És egyébként látva a kolléganőm ChatGPT-hez való türelmességét, mondtam is, hogy mennyire nagyszerű lenne, ha mindig ennyire türelmesek maradnánk mi is az emberi kapcsolatainkban, és ennyire tényleg koncentrálnánk a másikra, úgyhogy engem egy picit így tanít, mert én magam a beadandó dolgozataimnál én inkább semennyire nem használom, pontosan azért, hogy véletlenül se lépjem túl azt a százalékot, hiszen azért pont amiatt, hogy szakirodalmakat használok fel, biztos, hogy lesz valamennyi egyezés, de azt gondolom, hogy el kell indulni ezen az úton, és mindenképpen jó irány, és én is nagyon hiszek abban, hogy a könyvtáraknak ebben komoly szerepe van.
Egyébként én ismerek olyan hallgatót, aki a szakdolgozatában már elég erőteljesen használta a ChatGPT-t, tehát bevezetőt írt vele, összegzést írt vele, ezzel adott címet a szakdolgozatának. Persze nem feltétlen vett át egy az egyben, amit eredményként kapott, de egy iránymutatásnak nagyon jó. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mondjuk hogy fogalmazzuk meg a gondolatainkat igazán jól, mondjuk egy fejezet után, akkor nagyon jó összegzést tud írni. És még mindig nem kell felhasználnunk az egészet, de mégis lehet, hogy egy kicsi időt nyerünk vele. Tehát erre is jó, csak ilyen esetben azért ezt jelezni kell a szakdolgozatban valahol, hogy használtuk a mesterséges intelligenciát hozzá, de például, hogyha szakirodalmat keresünk, akkor a ChatGPT ebben most már nagyon ügyes. Én például kértem tőle egyszer, hogy mutasson nekem olyan új tudományos cikkeket, amik a glutén érzékenységgel kapcsolatosak, bármilyen kutatás is legyen az. Alapvetően 3 vagy 4 találatot hozott, de most már nem csak úgy, hogy ott volt, hogy valamelyik folyóiratban egy cikk, hanem volt hozzá egy link, amit meg tudtam ezt nyitni, tehát hogy már nem egy ilyen halucináció volt. Viszont angol nyelvű, és hát azért csak egy szakcikk, amit én nem értek. És megkértem rá, hogy akkor ezt fordítsa már le, és egy kivonatot készítsen belőle. És nagyon gyorsan egy nagyon jól érthető szöveget alkotott. Nem hiszem, hogy teljesen tökéletesen, de hogy gyakorlatilag a lényeget le tudtam szűrni az egészből. És most már ott tartunk, hogy ha hozzáfér egy cikkhez, vagy bármilyen információhoz, ami hosszú, akkor abból, ha azt kérjük, hogy egy 10 mondatos kivonatot készítsen, akkor megteszi. Ha azt kérjük, hogy vázlatpontokban sorolja fel, hogy mik a legfontosabb megállapítások mondjuk egy kutatásnál, akkor ezt is megteszi. Nagyon jó diagramokat készít egy statisztikából. Szerintem nem rossz ezt használni, és azzal, hogy ezt használjuk, nem lesz kisebb eredmény mondjuk egy szakdolgozat megírása, vagy egy doktori disszertáció megírása, mert hogy a végeredmény, amit kiadunk a kezünkből, ahhoz ugyanúgy szükség van a mi fejünkben lévő információra, a mi tudásunkra, csak gyorsítunk a folyamaton, ahogy elérjük a végeredményt.
Attila, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon jó volt veled együtt gondolkodni arról, hogy mi lehet a mesterséges intelligencia és a könyvtárak jövője. Összegzésképpen én is azt mondhatom, hogy derülátóak vagyunk, és köszönjük azt, hogy hallgatják a Tittel podcastet.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál Klész Beáta. A mai alkalommal Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallják. A műsor első felében a gonoszról és a szabad akaratról lesz szó.
Krisztusban, kedves jó testvérek! Arra gondoltam elméked is gyanánt a mai témánk, az nem más lenne, mint a gonosz. A gonosz és az ő munkája. Hogyan dolgozik a sátán? Legelőször is egy szimpla tény, létezik a sátán. Nem kell megijedni, nincs olyan nagyon nagy baj, csak ezt tudomásul kell venni. Van sátán, mint hogy van pók, meg vannak legyek, meg van fény, úgy létezik a gonosz is. Nem az Isten teremtette a sátánt, Isten csak jót teremtett, de ugye az angyaloknak is megadta azt a döntés lehetőségét, a szabad akarat lehetőségét, amit az ember is megkapott. És volt olyan angyal, aki nem a jó Istent akarta szolgálni. Na most ezen elég hosszú teológiai sor lenne ezt magyarázni, de be tudnám bizonyítani, csak nem érünk rá annyira. Úgyhogy tessének ezt így kérem szépen elfogadni, létezik a sátán. És kérem szépen arról elmékelünk egy kicsit, hogy hogy is dolgozik a sátán. Hogy is éri el a sátán azt, amit el akar érni. Hát a legelső pont, ami itt olyan érdekes lesz, olyan érdekes kérdés, hogy miért küzd a sátán? Gondoljuk meg! A sátán az Istennel szemben abszolút verességre ítéltetett. Az Istennel szemben a gonosz lélek esélytelen, a szószoros értelmében. Valahogy úgy, mint ha úgy akarnám megállítani a vonatot, hogy beállok ott a sinek közé, és mikor jön felém a gyorsvonat, én egy légpuskával rálövök. Majd attól megáll. Hát, hogy el lehet képzelni, mi lesz a végeredmény. Nagyon szétszott lennék utána. Hát, kedves úr, testvérek, a sátán esélytelen az Istennel szemben. Az Isten végtelen, a sátán nem. Hát akkor miért küzd a sátán? Amikor tudja, hogy nincs esélye. Amikor tudja, hogy bebukta. Krisztus megváltott bennünket, föltámadt a halálból. Miért harcol még mindig? Hát, testvérek, erről eszem jutott egy vicc. Két embernek megdődik a tehene. Egyiknél megjelenik a jó tündér. Azt mondja, teljesítem egy kívánságodat. Azt mondja, támadjon fel a tehén. Már ott is áll a tehén egészséges. Mert a tündér a másikhoz. Teljesítem egy kívánságodat. Dögöljön meg a szomszéd tehene is. Hát testvérek, a sátán ezért küzd. Csak azért is. Ha már én buktam, bukjon a másik is. És akit lehet, próbálja magával rántani. Hogyan mondta Elbande a révrendes családban? Ha buksz, bukj nagyot. A sátán ilyen. Ha már ő bukott, akkor az Isten teremtő munkájának a koronáját az embert is a pokolra akarja húzni. Ez az összes idézőjelben mondott boldogsága, mikor látja az Isten gyönyörűséges művét a pokol lángjában kínlódni. A következő jó kérdés, hogy hogyan dolgozik a sátán? Hát kedves jó testvérek, az egyik része ennek az, hogy a sátán kétféle módon dolgozik. Az egyik az az, hogy megpróbálja elhitetni, hogy ő nem létezik. Mert ami nincs, attól nem félek. Attól nem tartok. És ilyenkor érdekes kérdés például Jehova tanúinak a hite. Tudom, hogy itt is vannak Jehova tanúi. Hát kérdezz szépen, Jehova tanúi hitébe a pokol, mint büntetés, nem fér be. Ugyanis Jehova tanúi azt mondják, hogy az Isten jó. És mivel jó az Isten, mindenkinek megbocsát. És a pokol kénköves tüze üresen tátong. Mindenki megy a Jóistenhez. És hogy felteszem ugye a kérdés, hogy hát akkor milyen manónak legyek jó? Nem. Minek legyek jó? Ha nekem úgyis megbocsát majd az Isten. Hát testvérek, ilyen apró kis trükkökkel a sátán megpróbálja elhitetni az emberrel, hogy ő nincs, hogy ő nem létezik. Sok embernek a mennyország hihető. A pokol az már annyira nem. Hát kedves jó testvérek, először is igen tudomásul kell vennünk, hogy igenis létezik a sátán, ahogy kezdtem a prédikációmat. A következő lépés, hogy a sátán dolgozik. Ez egy szintén nagyon érdekes lépés, amikor a sátán megpróbálja magáról elhitetni, hogy nem olyan rossz ő, mint amilyennek látszik, mint amilyennek mondják. És egy nagyon egyszerű példával azt meg is világítom. Tessenek bevenni a boltba, oda menni az üdítőkhöz, energia italok között megnézni a Hell nevű üdítőitalt. A Hell azt jelenti, hogy pokol. Úgy szokták reklámozni, hogy pokoli erőt ad. És van rajta egy vigyorgó kis sátánfej, szarvacskák, meg egy nagy mosoly. Ilyen piros. Ilyen egyszerű módon a sátán megpróbálja már a fiatalnak a lelkébe erőltetni, hogy nem vagyok én olyan veszélyes, nem kell tőlem annyira félni. Vagy testvérek, néhány nappal ezelőtt az interneten, a Facebookon egy ismerősű megosztott egy videót, egy ilyen koncert felvételt, az AC/DC-nek a Hell's Bells című számát, sose hallottam még, Na mondom, ez az AC-DC-ről már sokat hallottam, mert hát volt róla dolgozatom is, hogy ilyen sátorista, meg minden, na most ezzel nem foglalkozunk. Meghallgatom már ezt a számot, hogy miről szól. Tényleg olyan sátorista az AC-DC, vagy csak rámondják? Hát kérem szépen, ez a Hell's Bells, ami azt jelenti, hogy a pokol harangjai, ez a Hell's Bells a következőről szól. Így szólt a szöveg, hogy még a fiatal is vagy, a sátán akkor is magával ránt. És ott a pokolban van néked is egy harang, és amikor eljön az idő, megszólaltatja, és ott fogjuk mi is majd vele zengeni, a pokol tüzén a sátánnal együtt, a pokol harangjai. És ezt üvöltözték, megdöbbentő dolog, üvöltözték több száz, több ezer fiatal, hullámokban összeverődve üvöltötte ezzel a senkiházi csapattal együtt ezt a sátánimádó bűnös számot. Így is dolgozik a sátán. Elhitteti a másikkal, az emberrel, hogy nem vagyok én olyan veszélyes. Nézzék meg az Ördög ügyvédje című filmet. A vége beszél, amikor az Al Pacino gyönyörű szépen eljátsza, fantasztikus a magyar szinkron, ahogy elmondja, hogy is dolgozik az Isten, és hogy próbálja maga mellé állítani a Keanu Reeves játszotta ügyvédet. És nagyon nagy kérdés, hogy tudjuk mi legyőzni a sátánt? Hát nem vagyunk mi nagyok. Egy angyalhoz képest határozottan kicsik vagyunk. Hát testvérek, legelőször is. Az ember tudomásul kell, hogy vegye, hogy a sátán veszíteni fog. És aki mellé áll, az mind veszíteni fog. Valahogy ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint amikor valaki rálép egy hídra. Amilyen recseg, ropog, a deszkák már épp, hogy még ott vannak a helyükön, a kötél már elszakadni készül. Ki lenne az, aki rálépne egy ilyen hídra? Nem, de inkább, hogy olyan hidat keresnek, ami olyan stabilabb, ami már úgy megáll a lábán. A sátán vesztésre van ítélve. És az ember azt mondja magában, nem fogok egy vesztes mellé állni. Mint a hóférke és a, de ugye a hóférke melyik, és a csipke rózsikában ki az, ki drukkolt a gonosz banyának. Hogy ez mind a csipke rózsika milyen aranyos, meg a szép herceg, meg így úgy amúgy, meg szegény hét törpével együtt sírtunk, és még a gyerek voltam, megsirattam a csipusikát. Hát, na bó, vagy ez a hóférke volt, több mindegy, megsirattam. De nem drukkolunk a gonosznak, így van. Hát testvérek, ez az első lépés, hogy győzem le a gonoszt? Elfogadom és elhiszem, megvallom, hogy a gonosz vesztésre van ítélve. És ha én mellé állok, akkor én is vesztésre vagyok ítélve. A második lépés. Észrevenni a gonosznak a munkáját. És azt mondani, hogy nem. Legyen az az istenkáromlás. Legyen az a nem is tudom, visszatérő bűnöm. Észrevenni benne, hogy ami az én lelkem ellen van, ami a gonosz akna munkája, arra én azt mondom, hogy nem. És most megdöbbentő dolog az Úr Jézusnak a kánai mennyegzőn való részvétele. Ugyanis elfogy a bor. És milyen érdekes, mikor a szűzanya odaszól Jézusnak, hogy nincs boruk. Hát ez nagyon jól tudja, hogy egy ünnepen, egy lakodalmon, hát valaminek lennie kell az asztalon, így van. És megdöbbentő, hogy az Úr Jézus nem azt mondja, hogy én ezeknek piát, azért fogyottam, mert megitták. De hogy adok nekik, hát nem is kérdezik, az már részegen fóbászolt a sarokban, az meg odahányt, az meg majd valaki hazaviszi, mikor már józanabb lesz. De én ezeknek nem adok. Nem. Az Úr Jézus azt mondja, töltsétek meg a korsókat vízzel. Most ha mondhatnánk azt, hogy hát akkor helyesli azt, hogy azokat isznak, nem helyesli. De az Úr Jézus nagyon jól tudja. Oké, az embernek vannak igényei, pont. De nem a bor teszi részeggé az embert, hanem mindig az ember lesz részeg. Nem az a nagy kérdés, hogy mennyi pia van az asztalon. Az a nagy kérdés, hogy ott tudom-e hagyni, tudok-e megállt mondani, tudom azt mondani, hogy ez nekem nem kell, mert én enélkül is ember tudok lenni. És nézzék meg, sokszor ma fiatalokkal elhiteti a sátán, elfogadtatja vele. Ha te nem nézel úgy ki, mint egy ribanc, ha nem iszol, mint egy Goethe, ha nem falsz, mint az állat, ha nem lopsz, ha nem csalsz, ha könyveket bújsz, te nem leszel boldog. Elhiteti fiatalok, nem fiatal. És tudjuk, hogy egy hazugság. Mert akkor maradsz hülye, hogyha a tévé előtt ülsz. Hát a könyvekben mindig több a bölcsesség, mint a tévében, ami kikapcsolja az ember agyát. És legfőképpen a gonosz úgy dolgozik, hogy elhiteti az emberrel, hogy nincs választási lehetősége. Hogy nincs más megoldás. Csak az, ha nem is tudom, te iszol, vagy lopsz, vagy megcsolod az asszony. Hetente háromszor. Vagy a férjedet. És ez a legszörnyűbb dolog, mikor elhiteti az emberrel, hogy bármit csinálsz, csak erre mehetsz. Ez nem igaz. Sose higgyék el. Nincs olyan, hogy nincs választás, mert az Isten az embernek szabad akaratot adott, és még akkor is van választási lehetősége, amikor pisztolyt nyomnak a fejéhez. Mert mondhatja azt, hogy akkor sem. Mint a sátán. Hát kedves jó testvérek, én hiszem és vallom azt, hogy nekünk keresztény embereknek ezt meg kell tanulni. Legelőször is észrevenni a gonosznak a munkáját, és szembeszállni vele. Másodszor, hinni azt, hogy létezik a gonosz, és hinni azt, hogy vesztésre van ítélve. Harmadszor pedig tudni azt, hogy van választásom. Nem elhinni mindent, amit látok, hanem én magam megtapasztalni a dolgokat, és dönteni. És erre álljék itt két történet. Mit jelent a választás súlya? A döntés súlya. Egerben történt az eset. Az egri hatalmas nagy gyönyörű szép bazilikában papot szenteltek. Papokat, bocsánat. Hatan hasaltak le akkor az oltár elé. Az érsekatya imára búzdító szava nyomán a népek is letérdepeltek. Ott a papnak szentelt emberek szépen lehasaltak az urak egymás mellé. Miközben énekelték a minden szentek litániáját, a gyönyörű szép orgona szólóval, abból a hatból egy felkelt és kisétált. Nem akart pap lenni. Szabad akarat. Ezt választotta. Volt egy évfolyam társam. Tisztelem, becsülöm. 5 évet egy szemináriumba jártunk. Volt, hogy egy hálóba aludtunk. Együtt tanultunk. Róla lesem a latint. 5. év végén azt mondta, hogy kösz srácok, de nem. Én ezt nem akarom csinálni. Tisztelem, becsülöm. Nem vette fel a papság szentségét, most házas ember, gyermekei vannak. Éljen sokáig, legyen boldog ember. Döntött. Választott. És a végére egy egyszerű történet. A katona elindul a háborúba, és mondja neki a felesége ott a vasútállomáson, hogy drágám, imádkozz! Erre azt mondta az asszonynak, majd amikor jön az utolsó perc, megbánom a bűneimet. Aztán majd akkor megyünk a Jóistenhez. És ment a háborúba, és látta, hogy az autójuk felé éppen egy rakéta csapódik. Annyit tudott mondani, hogy nem biztos, hogy lesz időnk az utolsó percben imádkozni. Még ma el kell kezdeni a harcot a sátán ellen, mert holnap már késő.
Műsorunk második felében Kis Zsolt atyának az évközi 28. vasárnap evangéliumához fűzött gondolatait hallják.
Testvérek, körülbelül ugye 1,5 évvel ezelőtt egy nővérrel, BEM kórházi nővérrel elmesélte a következő sztorit. Ugye hát tudva levő, hogy hát mindenkinek a saját munkahelyén megvannak a saját kis vicces történetei, ez a nővér is úgy elmesélte ezt, hogy bekerült egy néni hozzájuk, leépült agyilag szegénykém, és egy kivizsgálásra bevitték. És hát úgy ő esti szolgálatos volt, jött már ugye a hajnal, már ugye 4 óra volt, egyszer csak hallja a folyosón valami csoszogás. Kinéz a folyosóra, hát az idős néni áll a szobájuknak az ajtajában, kezében, az ablakban ugye virágok voltak ott kirakva, és egy ilyen virág alátét, ilyen fehér virág alátét volt, állott a kórterem ajtajában. Oda megy hozzá a nővér, mit tetszik csinálni mamikán? Hát ő kijött. Hát megfordult, szépen visszavezette, elvette tőle ezt az alátétet, visszarakta oda, onnan elvette a néni, lefektette. Másnap hajnalban, ugye 4 óra környékén ugyanez a szituáció. Néz ki a folyosóra, megint ott áll a mama, kezében az alátéttel. Oda megy, mamika, mit tetszik csinálni? Hát ő kijött. Megfordította megint, visszavitte a szobába, alátét vissza a helyére. Harmadik este hallotta megint az összkötölést, de már megvárta, hogy mit akar a mama. De a mama kijött az ajtóig, megállt, körbenézett, aztán ezt az üres cserép alátétet lerakta az ajtó mellé, a földre. Oda ment a nővér, azt mondja, mamikám, mit tetszik csinálni? Hát tudja, mondta az idős néni, kihoztam már a tejet a cicának. Ugye, az az ember, akibe bele van ivódva a gondoskodás, akibe bele van égetve az, hogy ami az enyém, azzal én törődök, azt én nem hagyom, arra én figyelek. Ez az idős néni ott a kórházban, hogy közelben nem volt egy macska, bekattant a fejében a feladat, gondoskodni kell a macskáról, vigyünk neki tejet. Olyan megható volt számomra ez a kis történet, hogy elmesélte az a nővér, és hogy elgondolkodtam én is, hogy bizony hány meg hány emberbe szinte bele van égetve, hogy neked törődni, gondoskodni, figyelni kell a másikra. És sokszor milyen megdöbbentő, az ad könnyebben, akinek alig van valamije. Hányszor meg hányszor volt plébániára, nem itt, más plébániákra bejöttek emberek, és hát ugye egyházi hozzájárulást rendezni. És bizony sokszor módos, gazdag, jó kiállású, jól szituált emberek épp hogy valamit. Ugye határon belül. Ha már 5000 forint volt lerakva az asztalra, már azt mondtam, hogy na, ez már valami. Pedig jól tudtam, ugye van ilyen kis táblázat egyházi hozzájáruláshoz, hogy ennyi havi fizetésnél, hát a 0,5% kiszámolva egy évre, nem tudom, 100 000 forintból, ugye hát azért az 0,5% az 5000 forint egy évre. És hány meg hány embernek? A ilyen gazdag embereknek nem, ő nem ad. Ő csak annyit, épp hogy meglegyen. És hányszor jöttek be idős, öreg, töpörödött, meghajlott, öreg, életét ledolgozott emberek, és megdöbbentő szinten mertek és tudtak adakozni, mert neki fontos volt a templom, neki fontos volt az Istennek az ügye, neki fontos volt, hogy az el legyen rendezve, és hogy ő erre gyűjtögetett, és tessék atyám, tegye el, bele a perselybe, és ugye adtuk a szépen az ellennyugtát, megköszöntük neki, hála jött a jó Istennek, hogy szívén viseli az egyház sorsát. És milyen megdöbbentő ellentét. Sokszor az a gazdag úgy sajnálta azt a pénzt, mint a hozzá lenne ragasztva a markához, hogy jaj, kiadom a kezemből, mi lesz velem? Az a szegény, idős nénike meg nem sajnálta soha azt a forintot. Emlékszünk a történetre, mikor Jézus nézi a perselyt a templomban? Megdicséri a kis özvegyasszonyt, aki 2 fillért dob bele. Mert mindent odaadott. A mai evangéliumban halljuk ennek a fiatal embernek a történetét. Aki oda megy Jézushoz, és szeretne nagyon, nagyon jó helyre kerülni a halál után, és egy ilyen biztosítást szeretne hallani, mintha Jézus úgy megveregetné a vállát, és úgy elkézelem ezt az ifjút, oda térdel, és akkor mondja Jézus, hogy hát tartsd meg a parancsokat. És milyen boldog ez az ifjú, hogy felragyog szinte az arca, és mondja, hogy hát uram, hát ezeket én mind megtartottam, hogy nem loptam, nem csaltam, ezt, azt, amat, mindent, ifjúságomtól fogva. És már úgy látom magam előtt, hogy ott térdel, bizakodva felnéz, hogy na most Jézus azt fogja mondani, hogy ez az öcsém, jól van, király vagy, állj be a sor végére, gyere, megyünk együtt a mennyországba, nyitott kapukkal várnak az angyalok, szuper lesz. Ehelyett Jézus annyit mond, add el, amit van. Mintha annak az ifjúnak a 2 szarvát így egy az egybe letörné. És így képzeljük el ezt a gazdag ifjút, hogy is mondja a Szentírás, most olvastam fel, leverten távozott. Hát bizony, az akinek van, az nehezebben ad. Ez egy megdöbbentő dolog. Pedig ha volna miből, még akkor sem. Nem mindenki, tehát ismerek olyat is, aki hálájt a Jóistennek, de bizony sokszor a gazdagabb emberek nehezebben adnak. Ez egy szimpla tény. És a mai evangélium úgy hiszem, hogy megtanít bennünket arra, hogy igen, nekem a keresztény embernek meg kell tanulnom odaadni magamat az Istennek. Mindent odaadni. Nézzük meg a szentek életét. Néri Szent Fülöp. Már életében szentként tisztelték. És nagyon sokszor az emberek elmentek hozzá lelki tanácsadásért, hozzájártak gyónni. És mit mondott Fülöp, amikor már készült a halálra? Micsoda alázatossággal szépen szólt, és azt mondta, remélem, hogy majd az Isten megbocsát az ő bolond kis szolgájának. Saját magát bolondozta. Nem mondta azt, hogy ó, én gyerekek, én szent életem vagyok, már engem mindenki tiszteli, nagy király vagyok, én vagyok a legjobb, majd meglátjátok, majd odafent találkozunk. Nem bízta el magát, hanem alázatosan továbbra is kérte az Istennek a kegyelmét. Kérte a Jóistennek az irgalmát. Ez a szent életű ember. És hányszor meg hányszor elolvassuk szentek életrajzát, látjuk, hogy bizony a szentek azok egy megdöbbentő alázatossággal és sokszor megdöbbentő szegénységgel élték az életüket. Beszélhetnék itt Árpádházi Szent Erzsébetről, királynak a lánya. És szó szerint koldusként fejezi be az életét úgy, hogy segít másokon. Vagy beszélhetnék hány meg hány szentről, akik egyszerűen tették azt, amit tenniük kellett, és odaadtak mindent az Istennek. Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc. Gazdag család sarja. És mégis mindent eldobott, mert ő az Istennek akart szolgálni. És mind a mai napig az ő munkája, a ferences rend, mind a mai napig fenn áll. Testvérek, ez mind jelzés értékű nekünk is. Nem szabad félni odaadni magunkat az Istennek. Mert aki komolyan gondolja az Istennek a szolgálatát, az életének, a hitének, a keresztény egyházának a szolgálatát, annak nem szabad attól félnie, hogy mi lesz vele. Hogy mondja Jézus, elég a mának a maga baja. Ne aggódjatok a ma miatt. Ne aggódjatok a holnap miatt. Mibe esz, mit esztek, mibe öltöztök. Testvérek, gondoskodik rólunk az Isten. Mindenkiről gondoskodik az Isten. Na most félreért is ne essék, én nem várom azt, hogy most hazamennek, és akkor mindent kidobálnak az ablakon, a pénzt is szétszaggatják, a fénypénzt azt megolvasztják, mert nekem már nem kell pénz, bankkártyát összetépik, mobiltelefont meg be a klotyóba, azt lehúzni. Én ezt nem várom senkitől. Én azt várom, hogy ne ragaszkodjanak hozzá. Hogy ne ez legyen az első, meg a legfontosabb. Hogy a legújabb mobil, meg a legtöbb pénz. Mert amint az embernek ez lesz az első a vágyai között, hogy mindenből újat, szebbet, jobbat, véknyabbat, vagy éppen nagyobbat, vagy színesebbet, vagy feketébbet, abban a pillanatban megroppan a szíve, a lelke, és hiába tesz mindent jól az életében, pont azért, mert a szíve a földi dolgokhoz ragaszkodik, pont azért a szíve nem lesz elég erős elviselni a mennyeieket. Emlékezzünk csak erre a mondatra, amit a fiatalnak mond. Jézus, add el mindened, ami van. Mi a következménye? Leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Én azt kérem, hogy amikor ma hazamennek, nézzenek otthon körül jó alaposan. Nézzék meg a falakat, a könyveket, a játékokat, poharakat, tányérokat, az ágyukat, cipőket, ruhákat. Ha van otthon autó, vagy telefon, tévé, és mondják rá mindegyikre saját magukban, csak szépen, csendben, nem kell hangosan, hogy ez is itt marad, ez is itt marad, ez is itt marad. A vakolat a falon épp úgy, mint a játékok a polcon, vagy a könyvek, vagy az, ami a pénz a tárcámban van. Mind itt fog maradni. Mert ami a földhöz tartozik, az a földön marad. Mert ide tartozik. Azon kell dolgozni, hogy a szívünk legyen gazdag, hogy a szívünkben ott legyen az Isten. Ez a feladat. És ezt rontja el nagyon sokszor a mai ember. Hogy nem a szívét akarja megtölteni, hanem a tárcáját, a gyomrát, vagy éppen az élményeinek az aprócska tasakját. Én ezt kérem, ez most a mai feladat, ezt vigyük haza a szívünkben, hogy be kell építeni az életünkbe. Nem szabad túlzottan ragaszkodni ahhoz, ami itt van, mert az itt is marad. Merjük odaadni saját magunkat Istennek, szolgálatgyanánt, merjük úgy élni életünket, hogy amikor ránk néz a mindenható Isten, legalább egy kicsit elmosolyodjon és boldogabb legyen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották. Amit tegyek, ezzel véget ért a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József volt.